Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Nagy István agrárminiszter, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérletik. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget.
Hogyan lehet a házi sertés ágazatot megóvni az afrikai sertéspestistől?
Nagyon komoly munkával és fegyelmezettséggel. És azt hiszem, hogy pontosan ezt tesszük minden nap, hiszen a kór a vaddisznók között terjed, nagyon komoly lépéseket kell hozni ahhoz, hogy meg tudjuk állítani. Ugyanakkor egy dologra viszont jó, arra, hogy sokkal komolyabban vegyük az állategészségügyi előírásokat, sokkal szorosabbra fűztük az együttműködést a termelőkkel. Kint vannak a szakértők, az állatorvosok, ellenőrzik a telepeket, fűvjük a figyelmüket arra, hogy hol látunk hiányosságokat, ellátjuk őket fertőtlenítőszerekkel, tehát egy olyan közös munka a félelem miatt alakult ki, amely szerintem a sertéságazatot hosszú távon egyébként kedvezően érint.
Ugye a legutóbbi Budapest környék egyébként zárt területen történt fertőzésből az látszik most még, hogy az természetes úton az ország más részéből nem jöhetett ide, azt valaki lábon hozta be. Ez ellen mit lehet csinálni?
Ez pontosan így van. Ez az a fegyelmezettség, amiről beszéltem. Tehát az elképzelhetetlen, hogy mondjuk egy sertéstenyésztő éjszaka vadászott, és ugyanabba a csizmába vagy bakancsba bemegy a telepére.
Ez tilos.
Ez abszolút tilos, és ezt a fegyelmezetlenséget nem engedheti meg magának, akkor sem, ha ő a tulajdonos. Mert óriási kockázatot hordoz magában. Ki kell mondanunk, ragályfogó tárgyakkal terjed a vírus. Ez a helyzet. És abban reménykedünk. Egyébként az üteme, hála Istennek, lefelé megy. Most azért került újra a hírek keresztüzébe, hiszen itt Budapesten ebben a vadaskertben volt. Itt rengeteg látogató volt, rengeteg vadász érkezik, hiszen itt olyan lehetőségek vannak, amelyek a vadászat szempontjából nagyon előnyösek, hiszen kényelmi szempontok vannak
körbekerítve. Már Fidel Castro is itt vadászott.
Ez pontosan így van, tehát ez egy ilyen kiemelt hely, és bizony bekerült. Ez magától elképzelhetetlen lett volna, hiszen innentől messze van. Vaddisznó közvetítéssel ez nehéz lett volna. Tehát valaki hozta magával lábon, kézben, élelmiszerben, bárhogyan is mindenképpen közvetítéssel került be. Ez az, amit nekünk mindenképpen meg kell. De mik a jó hírek? Kukorica lassan lekerül a területről, a szántóföldekről. És a sertés, a vaddisznók visszahúzódnak gyakorlatilag az erdőbe, készülnek a tére. Tehát ez gyakorlatilag a vándorlásukat is gátolja, és azt kell mondanom, hogy ez itt októberre szépen lecseng teljesen. Már nem is lenne róla jóformán hír, hogyha pont Budakeszi nem esett volna el ez a vadaspark. Itt Budapesten természetesen rögtön a hírek keresztüzébe került, mert azt gondoljuk, hogy, de el kell mondanom, ember teljesen ártalmatlan, semmilyen következménye nincsen az ember számára, még hogyha ilyen húsból készült élelmiszert fogyaszt, akkor sincs rá. Arra van veszély, hogy az ilyen élelmiszerből, az ilyen húsból készült élelmiszert eldobja valaki, és azt megeszi a vaddisznó, vagy a házi sertés, és akkor megfertőződik. De az ember teljes mértékig ártalmatlan.
Az ipari sertés tenyésztő telepek színvonala Magyarországon ma olyan, hogy az alulról, fölülről, oldalról, minden irányból védett a behurcolás ellen?
Ezen dolgozunk, és ezt mondtam, hogy igazából ez az előnye ennek a veszélyérzetnek, hogy sokkal inkább ráfigyelünk ezekre a dolgokra. Mert muszáj megtennünk a PRR-es védekezés Magyarországon. Én azért támogattam, mert gyakorlatilag ezzel emeljük az állategészségügyi színvonalunkat. Azt a nívót, amellyel aztán versenyzünk az egész világpiacon. Hogy azt tudjuk mondani, hogy a magyar sertéshús az ilyen állategészségügyi nívóból, körülményből, színvonalról származik. És aztán nagyon szerencsésen be kellett látnunk azt, hogy a PRR-essel való küzdelmünknek az volt a második hozadéka, hogy eddig eredményesen meg tudtuk védeni a házi sertést a sertéspestistől.
Amikor a környező országokban felüti a fejét, akkor érdekes piaci mozgások figyelhetők meg a sertés árakban. Eddig ennek milyen volt a hatása? Hogyan hatott ez a magyar sertés ágazatra?
A magyar sertés ágazatra úgy hatott, hogy 48%-kal több élő állatot exportáltunk Romániába.
Mert ott nagy a baj.
Mert ott nagyon nagy a baj, és ahhoz, hogy egyáltalán tenyészteni tudjanak, hogy sertésük legyen, ehhez venniük kell élő állatot.
Onnan vesznek, ahol tiszta.
Így van, és ez Magyarország, nyilván mi vagyunk a legközelebb is hozzá, ez az életszerű kapcsolat, 48%-kal többet. Ugyanakkor azt látjuk mi is, hogy az élő állatvásárlás pedig kockázatot rejt magában. És annak nagyon ülök, hogy emellett, hogy mi élőállat kivitellel növekedtünk, 18%-kal sikerült csökkenteni az importunkat. Tehát egyre inkább a magyar sertéságazat fejlődése, a VPOP-s pályázataink megnyilvánulása, a telefejlesztések, korszerűsítések mind-mind azt segítik elő, hogy hogy tudunk úgy növekedni, hogy a hazai igényeket ki tudjuk elégíteni. De mi a helyzet a világszinten? A nagy baj Kína. Teljességgel összeomlott a sertéstenyésztés, mintegy 40%-a a kínai sertéshúsnak kiesik a rendszerből. Ezért Kína importál. De ő neki az a szabálya, hogy onnan ő nem vesz, ahol a vasertésekben is van.
Függetlenül attól, hogy mennyire van elfelejtve.
Függetlenül attól, hogy regionalizálás elve van, függetlenül attól, hogy mennyire biztonságos a házi sertés egészségügyi körülménye közötti tartása, ő akkor sem vesz. Az Európai Unióban más a szabály, ott, ahol vaddisznóba felüti a fejét, a regionalizációban ott lezárjuk, onnan nem vásárolunk, de a környező részekről, a ország más területéről mehet az export. És mi történik? Az történik, hogy Németország, mert ott nem ütötte még fel a fejét a vadsertésekben sem, az egész Németország körül mindenütt van, tehát Dánia, Belgium, mindenütt felütötte már, Németország meg tudta őrizni a határait, ezért ő exportál mindent Kínába. És mi viszünk Németországba a német sertés helyett, ami egyébként pedig Kínába megy. Tehát óriási pezsgés van a sertéshús piacon, abszolút keresleti piac van, és nem győzzük kielégíteni az igényeket. Tehát most minap voltam éppen a sertéstenyésztők konferenciáján, jó hangulat van, ugyanakkor érzik, hogy nagyon össze kell fogni, nagyon fegyelmezetten kell dolgozni, mert új piaci lehetőségeink vannak, amit minél hosszabb távon fönn kell tartani.
Mi a dolga ebben a biztonság megteremtésében a termelőnek, és mi a dolga az államnak? Az államnak általában nagy forrásai szoktak lenni, ha állategészségügyről van szó. Most van így van most is?
Természetesen, hiszen amikor arról szól egy hír, hogy kiürítünk egy telepet, akkor ott már a gyanúnál, gyanú felmerülésénél azonnal azt tesszük, és teljes összegben kártalanítjuk a tulajdonost, amint azt látjuk, hogy betartotta az összes szabályokat, ami az állategészségügyi követelmények és előírások.
Teljes összegű kártalanításnak van egy olyan értelme, hogy nem éri meg eltitkolni bármi is történik.
Pontosan így van. Az a legnagyobb bűn és legnagyobb hiba lenne, hogyha ezzel valaki visszaélne. Hiszen ez egy bizalom. És a magyar állategészségügyi helyzet és színvonal és elismertség a világban, az valóban, azt kell mondjam, hogy világszínvonalú. Tehát ezzel a dologgal nem lehet játszani. Pontosan azért hoztunk olyan intézkedéseket, és azért fontuk egészen szorosra a kapcsolatokat a kicsi háztáji tenyésztőkkel. Mert gondoljuk el, itt nincs különbség egy 10 000-es hízó létszámú, iparszerű körülményekre berendezett, hipermodern telepen történő fertőzésben, vagy a Juliska néni kettő hízójába történt fertőződés között.
Ugyanaz az eljárás.
Ugyanaz az eljárás, és nem csak az, de a hír is nem tesz különbséget. Ha elesik a Juliska néni két disznójából egy, akkor azt be kell tudni jelenteni, és be kell mondanunk, hogy igen, megjelent Magyarországon a házi sertése. Na ez az, amitől nagyon kell tartanunk. És ezért kellett nagyon szorosra fogni az együttműködést a háztáji tartókkal, és természetesen a telepesekkel együtt. Tehát nem lehet felelőtlenül gazdálkodni. Tehát itt most minden tenyésztő felel a másikért. Tehát nem csak önmagáért felel, mert nem csak az a tétje annak, hogy akkor ő betartja az összes higiénés szabályokat, betartja a dolgozóival a higiénés szabályokat. Ez nem csak az ő érdeke, hanem ő ezzel védi a szomszédot is, és a szomszéd pedig védi őt, mert ugyanarra a piacra dolgozik mindenki. És ha valahol elesünk, akkor ezek a piacok természetesen kiesnek a rendszerből.
Meg lehet lépni elméletben azt, hogy Juliska néninek, akinek az élete része az az állat, ne legyen állata?
Igen. Én azt hiszem, hogy igen, és hogyha kell, akkor meg is kell lépni ezt. Ki kell fizetni a Juliska nénit teljesen, lehetővé kell neki tenni, hogy amikor ő vágni akar sertést, akkor megkaphasson és vághassa, mert összehívja a családot, a disznótor hagyománya, tehát ez meg. De a következő a helyzet. Nem lehet kockára tenni. A képletesen szólva Juliska néni két hízója miatt az egész magyar sertéságazatot. Ez a helyzet.
június végéig lehetett pályázni mezőgazdasági közfoglalkoztatási és szociális földprogramra. Ez 500 ingatlan 5 éves ingyenes használatával, mint egy 1400 hektárról szólt állami földet lehetett használni.
Pontosan így van.
Június, októberben.
Igen.
Elment mind?
Igen. Megpályázták az önkormányzatok, óriási sikere van, és én pedig nagyon nagy büszkeséggel tekintek erre, hiszen szociális földprogramot csináltunk. Ha valamivel segítünk, akkor ez pont az. A leghátrányosabb helyzetű településeken, a leginkább rászorultaknak adunk egy lehetőséget, ami több irányú. Egyik irány az, hogy gazdasági tevékenységet tudnak rajta folytatni, tehát a közösségnek előállítanak rajta élelmiszer, gyümölcsöt, lehetne sorolni bármit. De ez csak a én számomra ez a közvetett haszon. Az igazi közvetlen haszon az az, hogy mindazok, akik ebben a munkálatban részt vesznek, megtanulják, hogy hogy kell termelni. Hogy kell hagymát, krumplit ültetni, gondozni, hogyan kell akár egy gyümölcsfát megmetszeni, leszedni. Azaz, mi a cél? Azzal, hogy mi elindultuk a szociális főprogramot, szeretnénk megtanítani az embereket arra, hogy otthon a saját kertjét is művelje meg. Tehát arra akarok azt a kitörési pontot szeretném megtalálni, hogy hogyan tudjuk az embereket rávenni arra, hogy a saját biztonságos ellátása érdekében, a saját élete megkönnyítése érdekében művelje meg a kertjét, ami egyébként jelen pillanatban ott van, csak rettenetes állapotban. És ehhez akarok segítséget adni, hogyha megszületik benne az elhatározás a tanulás után, akkor segítsünk felszántani, segítsünk akár vetőmaggal ellátni ezeket az embereket, de legyen megművelve a kert. És amikor azt érzékeli, hogy megtermett egy-két más a krumplia, van paradicsom, paprika, vagy éppen bab, ami az életéhez szükséges, és nem kell boltból vásárolnia, és ez mind nála ott elkészülhet, akkor szerintem egy minőségi változást tud beállni a szegénység fogalmában is, és az önellátás fogalmában is.
Az addig szép, hogy nem kell megvenni a földet, addig értem, de hogy kezdtek hozzá azok, akik addig ilyet nem csináltak? Amikor ott a föld, nyilván ott a vetőmag, ott vannak a szerszámok, de hát nem tudják, hogy hogy kell. Ki segít?
Ugye ezért kellett a szociális földprogram. Mert a közmunkaprogramban részt vesz az önkormányzat most már megkapott területén, ott megtanulja ezeket, hiszen ott egy agrármérnök, egy felelős vezető, ő megmondja, hogy most akkor a mai nap ezt kell csinálni. És itt az első évben nem is álmodok arról, hogy a saját kertjét is megműveli.
Lesz
el kell jönni, hogy ő dolgozik. Itt első haszon az, hogy ő dolgozik, értelmes munkát végez, és a közösség számára ő előállít alapanyagot, nyersanyagot, amit a szociális konyhán, a intézmények ellátására föl tudnak használni. Tehát egy értelmes feladat zajlik. És utána jön a közvetett haszon, ami igazából nekem nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a tudást, amit ott megszerez, otthon megismétlés megcsinálja.
5 évig fog tartani a program?
5 és 15 év közötti tartalomra vannak ezek a szerződések. Terület, minőségtől és adottságoktól függő volt a szerződés.
De mindenfélét lehet termelni?
Igen. Ez teljesen szabad az önkormányzatoknak.
Amire jó a föld?
Amire jó a föld. Semmilyen bérleti díjat nem kell fizessenek. Kifejezetten szociális célokat szolgál, tehát az önkormányzat a közmunkaprogram keretében meghatározhatja, hogy ott azon a területen mit akar. Hiszen ebben legelő is van, tehát legeltethet rajta, gyümölcsös van benne, közösségi gyümölcsöst hozhatnak létre, tehát számos bármilyen lehetőség rendelkezésre áll, adott település adott lehetőségét kell szembe használni.
De szeptemberben is láttam egy hasonló programot, ez egy 1200 hektáros hátrányos helyzetű településeknek kiírt program. Az ennek a része, vagy ennek valamilyen kiegészítése, vagy valami más?
Ugye több olyan program zajlik a kormány tevékenységében, amely ezeket a településeket előtérbe hozza. A Magyar Falu programban is, a Belügyminisztériumban is, Vecsei Miklós államtitkár úr vezetésével nézik mindazokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnának ezeknek az embereknek segítséget adni. Tehát nem lehet magukra hagyni a településeket, azt akartam ezzel mondani. Tehát az ott lévő embereket meg kell szólítani, az ott lévő embereknek partnerséget kell közvetíteni, és azt mondani nekik, hogy gyertek velünk, és csináljuk együtt. Nehéz, rég csináltatok ilyet, nem megszokott feladat, de csináljuk. Nagyon nagy élményem volt, Tarnabodon jártam, és polgármester úrral, és velem volt Vecsei Miklós is, és pontosan arról beszélgettünk, hogy ott vannak az emberek, akarnák csinálni, ott a terület is. És azon gondolkodtunk, hogy akkor mit kellene? Mi az, ami ott adott településre éppen odailleszkedik, amit megtanulnának az emberek, amire meg tudnánk csinálni a felvásárló láncot, az eljuttatni a fogyasztókhoz azt a terméket. Tehát ezt mind végig kell gondolni, mert hogyha úgy csinálunk valamit, hogy nem gondoljuk végig, hogy hol van a végfogyasztás, és az ott marad eladatlan, akkor mindentől elmegy a kedvük, és azt bizonyítjuk be, hogy nem érdemes csinálni. Tehát felelősséggel szépen apránként föl kell építeni azt a folyamatot, amivel ezt sikere lehet vinni.
Épp Vecsei Miklóstól tudjuk, hogy ez egy nagyon érzékeny folyamat, ott a helyi vezetőkkel megegyezést keresni, hogy ők is érdekeltek legyenek abban, hogy az ő közösségükben megjelenik valami olyan, amit eddig nem láttak, és nem ők értenek hozzá a legjobban. Ezt egy állam a maga erejével hogy tudja ilyen érzékenyen csinálni?
Lehetőséget biztosít. De ezt csak a helyi emberekkel lehet végigcsinálni. Tehát én nagyon nagy vágyam az, hogy, és ez szerintem a társadalmi állapotunkon is segítene, hogy tudjak önkénteseket találni, egyetemistákat, akik fiatalként azt mondják, hogy rászánok az életemből fél évet, egy évet, elmegyek és elkezdem, hogy szót értsek az emberekkel, hogy átadjam azt a tudást, ami bennem van, hogy hiszen neki kapcsolataik vannak, segítséget tudjon hívni. Tehát szerintem nagyon sok egyéb olyan jótékony dolog épül mindenre rá, ami végtelen fontos. De ez a helyiek nélkül nem megy. Tehát ez úgy, hogy mi kívülről oda megyünk, és akkor parancs, értettem, viszony alapján ezt csináljuk, teljes kudarc. Érdekelté kell tenni őket, fel kell tenni a kíváncsiságunkat, sikerélményt kell adni. Hagy meséljek csak egy egészen ide kapcsolódó dolgot. Pont ott Tarnabodon jártam. És ott értettem meg, és nagyon el is érzékenyültem tőle, zenét tanultak, hegedűn tanultak a gyerekek. És a tanár bácsi, a kislánya, egy csillogó szemű kis aranyos kislány hegedültek, de egy nehéz darabot hegedültek, és mondta a bácsi, a tanár bácsi, hogy be kell mutatni. Hegedültek, és hát igen, elbotlott a kislány, és kezdték még egyszer, és mindig mondta a kislány, hogy de van, amit tud, azt szeretné, és azt mondta a tanár bácsi, hogy nem, ezt kell. És annyira megható dolog volt, hogy amikor harmadszor is szépen eljátszották egy pici botlással, és nem hagyta magát a kislány, hanem fogta, és a tanárbácsi nélkül önmaga eljátszotta azt, amit tudott. Hát ott mindenki sírt, esküszöm. Tehát az valami olyan megható volt, és ezt szeretnénk elérni, hogy igen, küzdelmes, nehéz, de a sikerélményt pedig nyújtani kell, hogy akkor ez az övéké lesz, és azt szeretném elérni, hogy mindazt, amit ott előállítanak, hogy tudnak majd arra büszkék lenni, hogy az a sajátjuk. Mert abban a pillanatban, hogy azt érzik, hogy az érték, hogy az minőséget jelent, akkor onnantól változik meg a kertnek a szerepe otthon, a saját ellátásban.
Tudom, hogy ez még messze van, de a piacra termelés szakasza az eljöhet ezeken a településeken, amikor már van fölösleg olyan minőségű, amivel ki lehet menni a piacra.
Igen, ezt kell összerakni. Ez az a hálózat, amit kellene csináljunk, hogy hogy tudnánk megszervezni azt, hogy mondjuk a közmunkából előállított termékek a falu önellátásán túl, hogy kerülhetnek be mondjuk a közétkeztetésbe. Hogyan lehetne megszervezni azt, hogy legalább ami a közmunkaprogramból előáll, olcsóbban előállítandó, így legalább nem ütnénk agyon a piaci folyamatokat, mondjuk tegyük be a közétkeztetésbe. Dolgozunk ezen, hogy hogyan tudjuk megszervezni ezeket. Csak egy nagyon egyszerű példa. A minisztériumunkban nekünk saját konyhánk van, akik saját KFT-je főz az önkor, a minisztériumnak. És én először azt kértem tőlük, hogy ott vannak a nemzeti parki termékek, ott vannak Kiskunfegyházi iskolánkban, zöldségfeldolgozást tanulnak a gyerekek, akkor vásároljuk meg azokat. És most jöttek kezdeményezések, hogy ez a cég nem főzne más minisztériumba is, hiszen nem tud mindenkit ellátni, tehát nem éri meg egy cégnek egy minisztériumba főzni, lehetne. És itt számomra már is csillan a remény, hogy miért ne gyűjthetnénk be ezen termékeket ebbe a rendszerbe, és már is étkeztetésgyaránt föl lehetne használni. Hiszen, hogyha több minisztériumba készül egy konyhai főzés, ami 2-3 ezer ember étkeztetését jelent, az egy komoly volumen, megéri összegyűjteni, megéri beszedni, akár a most kiosztott szociális földek juttatásait is.
Azt is mondták, hogy egy minden eddiginél jelentősebb erdő telepítési program indul. Hova, milyen fajtákat akarnak telepíteni? Mert volt Magyarországon egy ipari telepítési program, egyenes fák, ágak nélkül, és egy betegség aztán letarolja az egészet.
Ez egy összetett folyamat. az éghajlatváltozás hatásait ki kell védenünk, felelősen kell gondolkodnunk a környezetünk és a jövőnk iránt. Ezt megértettük, és ezért nekünk tenni is kell. És több irányba kell elindulnunk. Kezdem a legelsőt, ami előttünk áll. Szabad területe és vállalkozási lehetősége ugye a magánszektornak van. Ezért az első lépésként a magánszektor számára tettük azt lehetővé, hogy a vidékfejlesztési forrásokból olyan támogatásokat kapassanak, hogy megéri erdőt telepíteni. És akkor mondok néhány példát. A juttatásokat megemeltük 80% és 130%-kal. Például egy bükkös, tölgyes bükkös telepítésére eddig 3 millió forintot lehetett hektáronként igényelni, most 5 millió forintot fizetünk. Az akác nyaras telepítésre eddig 1,2-1,3 millió forintot fizetünk, most 3 millió forintot adunk. A éves támogatási szisztémáját, ugye mivel míg fiatal az erdő, addig nem tudnak belőle hasznot kivenni, ezt meghúztuk 12 évre, eltoltuk 12 éves időtartamra, hogy addig kaphatja ezt a 450 eurónyi támogatási forrást minden évben. Tehát aki azt a kérdést teszi föl magának, hogy nagyon gyenge minőségi területe van, a gyümölcs termesztése vagy a növény termesztése csak az Európai Uniós támogatásokkal tartható nullás színvonalon, akkor azoknak bátran ajánlhatjuk azt, hogy azonnal kezdjen erdőtelepítésre, mert sokkal nagyobb hasznot tud az erdőből lehozni. Ez a magánszektor. Jön az állami. Ugye egyrészt itt is több irányzat van. Az első, rendbe kell tennünk az erdőinket. Súlyos károsodások vannak benne, tehát nagyon fontos az, hogy úgy ápoljuk, úgy gondozzuk, úgy javítsuk ki a minőségét az erdőinknek, hogy ne nagy fokban károsodott erdőink legyenek, hanem valóban tájba illő, a klimatikus viszonyokhoz megfelelő fafajták kerülhessenek oda. Ez a Erdészeti Kutatóintézetnek ez a dolga, ezért volt tegnap konferencia pont a minisztériumban, hogy a tőlünk délre lévő országok, akik már a klimatikus viszonyok változásában előttünk járnak, hogy azt a tapasztalatot mi megszerezzük, és átültessük a hazai gyakorlatba is. Tehát az erdő minőségjavítás az egyik irány. A másik irány az, hogy bizony az erdészeteknek is új telepítéseket kell tenni, és nagyon szépen vállalják is, most már 5000 hektár körül járunk, amit vállaltak, hogy akkor ők telepítenek az elkövetkező időszakban. Önkormányzati kérdés. Végtelen fontos, hogy minél szélesebb körben, hiszen mindnyájan egyre inkább lakott környezetben élünk, városokban élünk, egyre többen élünk városokban, egyre koncentráltabban élünk, tehát a környezeti terhelésünk is nagyobb. Ezért újra kell gondolni az útfásításokat, a parkosításainkat, mind-mind meg kell csinálni. Nagyon fontos nekem az Allé program, azaz az a program, ami a két települést összekötő utak mentén lévő, és ott ezek a klónozott nyárfák kifejezetten a papíripar céljait szolgálhatják, és a magyar tájképbe, ha belegondolunk, behunjuk a szemünket, két falu között mindig is fasorok voltak, most pedig le van tarolva, és nincsen. Tehát ezt muszáj beültetni. És az önkormányzatok azért nagyon fontosak, mert mindez a program csak akkor lesz sikeres, hogyha tudjuk társadalmasítani. Látjuk, hogy a fiatalokban milyen erőfeszül, milyen indulat van, és milyen féltő aggódás van a környezetük és a jövőjük iránt.
Élni fognak benne.
Pontosan, hiszen ez nekik szól. Ezért szeretnénk hívni a fiatalokat, kapcsolódjanak be ebbe a programba, szálljanak bele, hogy mindaz az energia, ami feszül bennük, mindaz az indulat, ami feszül bennük, jöjjenek és tegyenek a jövőjükért, ők maguk. Jöjjenek és ültessük együtt ezeket a fákat. Akkor jobban becsülik, jobban tudják értékelni mindazt, ami van, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos. Újszerű a megközelítésünkbe az, mert volt, hogy hova szeretnénk bevonni azon területeket, honvédségi gyakorló területek, amelyek már nem szükségesek, nincsen rá igény, akkor erdők lesznek. Azon a barna mezős területek, amelyek ilyen lepusztult üzemek kivonulása után ott maradt területek szörnyű állapotban vannak, ültessük be erdővel.
Komoly, mentesítés nélkül?
Komoly,
a fák majd megeszik a vegyszereket?
Komoly területek ezek. És akkor jön a kemény kérdés, azok a területeket is, amik kármentesítésre szorulnának, de még nem került rá sor, mert monitoringozzuk a rendszert, kibírja azt, hogy nem kell most megcsinálni, akkor sokkal egyszerűbb, ha beültetjük erdővel, mert az már kármentesíti valamilyen szinten. Tehát mérsékli azt a káros szintet, ami éppen ott van. Tehát ezzel is hasznot tudunk hozni. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy minden olyan terület, amely alkalmas erdőültetésre, ott megteremtjük a lehetőséget, hogy ez meglegyen. És ezért hoztuk a csemete rendeletnek a módosítását is, hogy megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre, és akkor ez működik. Szeretnénk a civileknek az aktivitását bekapcsolni ebbe, hogy ne csak az történjék, hogy elültettünk egy fát, kipipáltuk, és soha nem nézünk feléje, nem biztos, hogy az odaillik, odavaló, mert valakinek lehet, hogy volt egy fölösleges valahol, amit nem a kertjébe tudott elültetni, és akkor azt gondolja, hogy majd köztéren jó lesz. Hogy a szakembereket mindig be kell vonni a közös munkába. És nem csak elültetni kell, hanem féltően óvni, gondozni is a fákat, és akkor tudunk megtenni mindent azért az éghajlat változás hatásainak mérsékléséért, ami természetesen egy komoly kihívás.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Nagy István agrárminiszter az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják.